Az előadáson elhangzott egy olyan gondolat, hogy már 40 éve deficitben vagyunk a nyers olaj kitermelése felhasználása kapcsán. Mit jelent ez a deficit, vagy ez hogyan csapódik le a mindennapokban?
Ezt a mindennapok embere nem érzi. Ugye arról van szó, hogy az évente felhasznált nyers olaj mennyisége, az most már többszörösen meghaladja az adott évben újonnan felfedezett olajkészleteknek a mennyiségét. Ez az arány napjainkban 5 az 1-hez. Tehát felfedezünk egy hordó olajat, és elhasználunk 5-öt. Tehát ez egy egyértelműen lefele mutató folyamat, amelynek geológiai okai vannak. Tehát hiába fejlődik a technika, meg a tudomány, ott nem talál olajat, ahol nincs, és ilyen értelemben már a jó lelőhelyeket és készleteket, azokat már a múlt század nagyjából közepéig, 60-as éveig felfedezték.
Tehát, hogyha egy liter talált olajra 5 liter elhasznált olaj jut, akkor az mit jelent hosszú távon? Tehát meddig fenntartható az az életforma lényegében, amit napjainkban élünk? Mert hogyha jól gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy fogy el ténylegesen az olaj.
Igen, és hát ugye az olajra azt mondják, hogy az a civilizáció hemoglobinja. Tehát ha belegondolunk, valóban a civilizációnk alapja a globalizáció, annak alapja a áruknak, meg az embereknek a mozgása, és ezt jelenleg szinte kizárólag az olaj biztosítja, legalábbis a nagy léptékű teherszállítás tekintetében, meg hát a repülés, konténeres szállítás egyértelműen olaj származékokkal történik. Tehát, hogyha az olajjal történik valami, vagy nem áll olyan mennyiségben rendelkezés, akkor tulajdonképpen elapad ez a véráram, és a civilizáció elég nagy bajba kerül.
Az évek során, az évtizedek során nagyon sok potenciális dátumot, vészforgatókönyvet hallottunk, hogy na ekkor fog elfogyni. Mi az ön meglátása, meddig tartható fent akkor a jelenlegi formában változtatás nélkül az életformánk?
Nagyon nem szeretem azt, hogy el fog fogyni az olaj. Az olaj soha nem fog a földről elfogyni, mindig lesz valami, ami részben újra is termelődik, vagy akár ami a föld mélyében marad. A probléma az, hogy ezekhez az olajkészletekhez egyre nagyobb energia és pénz és infrastruktúra ráfordítása lehet csak hozzáférni. Gondoljunk arra, hogy mondjuk Szaúd-Arábiában milyen könnyen lehet az olajat kitermelni koncentrált lelőhelyekről. Ezzel szemben mondjuk egy tengeri fúrás, vagy egy távoli területen, akár a sarkörön túl mekkora energia és erőforrás ráfordítása jár. Vagy nem is beszélve a repesztéses eljárásról, ami ugye most Amerikában divat, annak brutális energiaköltsége van. És a probléma nem az elfogyás, hanem az, hogy egyre nagyobb arányú befektetés, energiabefektetés szüksége ahhoz, hogy egy egység, hogy mondjuk egy hordó olajat kihozzunk a föld alól.
Mi ez a repesztéses eljárás, hogyan kell elképzeljék a hallgatók?
Ugye azokat a készleteket a 60-as években ismerték Amerikában, csak ugye nem tudták technológiai okok miatt kitermelni őket. Nagyon bonyolult eljárással besajtolnak nagy nyomással folyadékot a kőzetekbe, és úgymond kipréselik belőle az olajat. Egy ilyen repesztéssel mélyített kút az körülbelül néhány hónapig termel, csak utána kimerül, míg a hagyományos olajkutak, akár Magyarországon is, mondjuk Zalában volt, meg Alföldön, ott Szeged környékén vannak kutak, azok 30-40 évig működnek. Biztos látott már mindenki ilyen himbás kutakat, amelyek bólogattak évtizedeken keresztül, és termelték ki az olajat. Ez a repesztéses eljárással kitermelt olajra nem mondható el, ott állandóan új kutakat kell furogatni, mert a régiek nagyon gyorsan kimerülnek.
Hanem más mindenki látott himbás kutat a Dallas sorozatban. Arra is gondolok, hogy látszik változás, tehát látszik egyfajta tudatosodása az emberek részéről az életformánkat illetően, akár közlekedés, átváltás elektromos autóra, akár a mindennapokban, hogy ne szennyezzünk annyit és ne használjunk annyi olajat. Nyilván a kettő az két eltérő kérdés.
Egy irányú változás látszik, az, hogy minden még bonyolultabb, még drágább, még automatizáltabb lesz, tehát hogy fölfele megyünk, tehát egyre többet fogyasztunk és egyre magasabb igényeket támasztunk. Gondoljunk a hétköznapi életünkben, hogy mi az elvárásunk az eszközünkkel szembe, akár egy autóra, vagy bármire, hogy milyen okos legyen, hogy mi legyen benne. Ez a fejlődés idézőjelben ez egy irányú. Tehát itt semmiféle racionalizálásról nem beszélhetünk. Ha már az autók szóba kerültek, akkor tavaly előtt lépte túl a világon a városi terepjárók aránya az 50%-ot az eladott új autók között. Tehát ilyet az én gyerekkoromban, 70-es, 80-asokban nem is léteztek ezek a kategóriájú járművek, személyautók, amelyeket most már nagyobb arányba adnak el, mint a hagyományos autókat, tehát brutális ez, a tömegük is nő, a kényelmi felszereltségük, mindenük nő tulajdonképpen a súlyuk.
Opció vagy megoldás, segítség lenne az elektromos autó?
Nem, hát az ugye egy ugyanolyan erőforrás pazarló, annak a gyártása az brutális energia lábnyommal jár, nem beszélve arról, hogy fosszilis erőforrásokkal történik, tehát egy komolyabb elektromos autóban 7 tonna szén van, mire legördül a szalagról, mert hát az acélt, a műanyagot ugye olajból gyártják, a magas hőmérsékletű ipari folyamatokat, azokat mind fosszilis energia hordozók fűtik, tehát brutális energiamennyiség elfüstölődik addigra, mire mondjuk egy elektromos autó egyáltalán a használatba áll.
Csak hogy utána mondjuk, hogyha napenergiából töltjük, akkor nem füstöl többet. Azért is gondolom ezt, mert ugye látjuk, hogy évről évre hamarabb elérjük azt a kibocsátási maximumot, amit meghatározunk magunknak. Tehát ez régebb őszig tartott, most már nyár elején elérjük a globális kibocsátási maximumot.
Már van, aki január 3-án eléri, van olyan ország, tehát ez a túlfogyasztás napja, de valóban Európában is egyre előrébb kerül. Azért én ezzel vitatkoznék, hogy napelemmel töltjük az elektromos autót, meg szoktam kérdezni, aki ezt mondja, hogy mikor szokta tölteni. És ugye azt szoktam, hogy este hazamegy, de most akkor én megkérdezem, hogy mennyire süt este a nap, amikor hazamegy, azt mondta, hogy egyáltalán nem. Tehát az az elektron, ami bemegy az akkumulátorba a napelemes házról, az egészen biztosan nem a napelemből származik, hanem az vagy gázerőműből, vagy atomerőműből, vagy olajtüzelésű erőműből, tehát egészen biztos, hogy nem napelemből tölti az elektromos autót, ha csak nem megy haza délbe, és fölteszi a töltőre, akkor van esélye déltől kettőig, mondjuk jó esélye, ha megfelelő rendszere van az autóját ezzel az árammal tölteni. Este a légkondicionálókat is a napelemről működtetjük, mert az pont nullát termel, hanem mindenféle más módon, leginkább fosszilis erőműveken keresztül.
Olaj, autók, túlfogyasztás. Hogy állunk jelenleg a másfél fokos cél elérése, vagy átlépése tekintetében, illetve milyen kilátásai vannak környezeti szempontból, túlélési szempontból, akármilyen drasztikusan hangzik ez az emberiségnek?
A másfél fokot azt elfelejthetjük, ez mondjuk akkor látszott, amikor ezt a politikusok kitűzték. Az éghajlati rendszer hatalmas, tehát ennek van egy tehetetlensége, ezzel nem lehet szlalomozni. Tehát itt, ha valamit is csinálunk, annak évtizedes időskálán lesz csak hatása. Tehát ez a melegedés, ez már elveszett. Tulajdonképpen most már több mint két éve a másfél fok fölött vagyunk. Ez nyilván nem jelent még éghajlati átlagban túllépést, mert ugye ott 20 vagy 30 évet vesznek figyelembe, de hát esélyünk nincs arra, hogy visszamászunk a vonal alá, tehát ez a másfél fok, ez nyugodtan elfelejthető. Ennek ellenére a globális politikának még mindig ez a célja. Tehát a visszapillantó tükörben van a másfél fok, de még mindig afelé haladunk, ez teljes agyrém, de a politika egyszerűen nem reagált még a valóságra, lehet azt mondani.
De hogy vannak olyan országok, vagy olyan országvezetők, amelyek úgy gondolják, hogy nincs is itt semmilyen éghajlatváltozás, és léptetik ki be az országaikat a klímaegyezménybe?
Ez így van, de tulajdonképpen majdnem mindegy. Sajnos azt kell, hogy mondjam. Tehát mondjuk Amerikában se látszik meg az amerikai adatokon, kibocsátásokon azt, hogy milyen színezetű elnöke volt Amerikának. Lehet, hogy a retorikában más az egyik, mint a másik, de a világban gyakorlatilag nem történik semmi. Minden dübörög tovább, és gyakorlatilag csak ilyen szépségtapasz az, ami mondjuk ebben a átállásban, vagy bármiféle racionalizálásban felmutatható.
Mi lesz akkor az emberiséggel?
Az emberiség meg fog lepődni legelőször, illetve ha erre a politikusok előbb rájönnek, és esetleg elkezdenek valamilyen módon olyan eszközöket használni, amelyeket szoktak egyébként, a történelemben erre számos példa van, tehát például háborúkat indítani, erőforrások és a többi, akkor ebből nagyon komoly problémák lehetnek, sokkal komolyabbak, mint ami a természeti erőforrásoknak a szűküléséből, vagy kimerüléséből, vagy nehezebb hozzáférhetőségéből következik.